a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Közelebb a matematikához, a mikrofonnál Olá Andrea. Rendhagyó módon visszajelzésekkel kezdeném a mai műsort. Nem mindent értek, de mégis hallgatom, mert kiderült, hogy a matematika világa teljesen más, mint amire én emlékeztem. Nem egy ilyen hallgatói véleményt kaptam már, mióta december elején elindult ez a műsor. A másik gyakori észrevétel pedig az, hogy egészen új kép alakul ki az elméleti matematikusokról, hiszen itt a műsorban megmutatkozik, mennyire különlegesen gondolkodó és egyébként semmiképpen sem csupán a saját szakmájukban elmerülő emberekről van szó. Hogy milyen izgalmasan gondolkodik egy matematikus, az a mai adásból is megtudható, és az is, hogy bár a matematikáról sokan azt hiszik száraz és megközelíthetetlen, valójában egyáltalán nincs így. Nagyon jó példákat hoz erre a mai vendégem Pete Gábor, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusa, akinek kutatási területe a zajérzékenység. Ő elárulja például, hogy mennyi kapcsolódási pont van a tudomány és a művészet között az életében. Már az egészen meglepő volt, amikor megszólalt a stúdióban, ugyanis én mindenkitől mikrofonpróbát kérek, és tudni akarta, mit szoktak ilyenkor mások mondani.
Nem tudom, mindenféléket mondanak.
Hevles ilyet hogy... a Hesperidák kertjében sem látott, hősi Ulisszés sem Alkinos szigetén. Még boldog szigetek, bő rétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannonföld északi hűsiregein. De íme virágzik a mandulafácska, merészen a télbe. Ám csodaszép, rügyeit zúzmara fogja be majd. Mandulafám kicsi fillis, nincs még fecske tájon. Vagy hát olyan nehezen vártad az ifjú tavaszt.
Szóval a mikrofonpróba Janus Pannonius egy dunántúli mandulafáról című verse lett, ilyen helyzet sem volt még itt, de mivel éppen költészet napja van, szerintem ez parádés kezdés. És az is meglepő, hogy miért tudja ezt a verset ilyen jól Pete Gábor matematikus. Ezt még fontos tudnunk, aztán megyünk tovább a műsor szokott rendjében.
Ez volt a büntetés a magyar tanártól, hogy egy verset meg kellett tanulni. Tehát, hogy akkor ezt hatodikban, vagy nem tudom, mikor volt ez, megtanultam. És valami miatt emlékszem.
Kezdhetnénk a komoly témával is, tehát azzal, hogy mit jelent a kutatási területe, mit jelent az a érzékenység, de nagyon érdekes volt az egy interjúban, amiről mesélt, hogy már milyen korán megérzi az ember azt, hogyha valami elvont, de valaminek a lényegét meg kell találni, hogy az egy jó érzés.
Ez egy ovis történet volt. Valami olyasmi feladat volt, hogy csoportosítani kellett filc darabkákat egy házikónak a kertjében. Amikor rájöttem, hogy mire kell figyelni, és hogy a lényegtelen dolgokat el kell felejteni, és csak arra egy fontos dologra kell figyelni, akkor ez egy nagy örömöt okozott az, hogy ha a fontos dologra figyelünk, akkor egyszerűbb lesz a kérdés.
Tehát, hogy amire nincs szükség, azt eltávolítani, és csak a lényeg maradjon?
Igen, ez volt a lényege.
És ez később megmaradt ennek az élménye?
Hát az abstrakció szerintem igazából erről szól. Nem tudom, hogy a matematikának az abstrakció-e a lényege. Azt hiszem mindenben mindig nagyon szerettem. Egyik kedvenc regényemben a Fukuingában Umberto Eco. Az egyik szereplő mondja, hogy én egy régi vágású realista vagyok, nem tudom, miről szól egy nem absztrakt kép. És én is az absztrakt festészetet szeretem, ott valahogy világos, hogy mi történik, az történik, amit látunk. Nincsen olyasmi sallang, hogy nem tudom, tudnom kellene, hogy a kulturális beágyazottságát, a bibliai történetet ismernem kell ahhoz, hogy értsem, hogy miről szól. Ez nincsen.
De ez akkor a matematikai gondolkodásra függ
össze?
Azt
gondolom, hogy összefügghet. Persze nem biztos. Ugye szokták mondani, hogy a zenét például, nagyon sok zenész van a matematikusok között, általában szeretik a zenét, és az például egy egyértelműen egy teljesen absztrakt, az nem tud nem absztrakt lenni. Jó, nyilván ha szövege van egy dalnak, akkor az egy konkrétabb. De az, hogy mitől működik a zene, azt nem tudom, hogy értjük-e, valószínűleg nem.
Az, hogy mi a terület, ami a legvonzóbb az ön számára, én azt néztem az önéletrajzából, hogy ez nem egyből derült ki, tehát hogy foglalkozott kombinatórikával, és aztán még más terület is volt, és aztán valahogy a valószínűségszámítás, vagy az állandóan, mint egy ilyen búvópatak megvolt, a valószínűségszámítás iránti érdeklődés, csak még kellett ezt azt tanulni, mesél erről, hogy ez hogyan volt?
Hát jó kérdés. Például az a jelenség mindig vonzott nagyon, hogy a diszkrét és folytonos struktúrák közötti átmenet. Egy diszkrét struktúra mondjuk, ami megszámlálható, egyesével vannak dolgok, például a négyzetrács, még ha végtelen négyzetrács is, azt tekinthetjük úgy, hogy ott vannak a csúcsok, tehát a metszéspontok, ezeken van egy szomszédsági struktúra. És ha ezen csinálunk mondjuk valamit, színezgetjük a csúcsokat, ez még mindig egy diszkrét struktúra. Uh-huh. A folytonos az az lenne, amikor a síkot, a folytonos síkot minden pontjából vetszük.
Tehát az olyan, mint hogyha az egész felületet beszíneznénk.
Igen. Uh-huh. Igen. És nem véletlen, hogy ezt a két példát mondtam, vettem most elő, hogy négyzetrács és folytonos sík, mert a valószínűség számításban nagyon sok olyan jelenség van, hogy egy diszkrét dologgal kezdünk el dolgozni, tehát például egy véletlen színezését veszük a négyzetrácsnak, hogyha messziről ránézünk, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egyre távolabb megyek a négyzetrácstól, uh-huh. és közben talán hunyorítok is, és a határátmenetben, tehát a egyre távolabb menés végén, amikor már uh-huh. tényleg már nem látom külön-külön a csúcsokat, csak
összemosódnak a pontok.
Igen, uh-huh. összemosódnak uh-huh. a pontok, és nagyon sokszor érdekes folytonos struktúrák alakulnak ki, és nagyon gyakran ezeket könnyebb is megérteni, több szimmetriája van, mint a diszkrét véletlen rendszernek, uh-huh. és több eszközünk van a kezünkben, analízis, amivel meg lehet ezeket érteni, és végül a diszkrét modellről fog elmondani nekünk valamit, az az analízis, amit elvégeztünk.
Ez volt az, ami kezdetektől
érdekelte? Igen, aha. hogy egy geometriai vagy analitikus módszerrel egy diszkrét problémát meg lehet-e oldani, vagy hogy egy ilyen diszkrét nagy rendszerben hogyan alakulnak ki igazából folytonosban jól értelmezhető struktúrák. Nem tudom, általában a matematikusok szeretik, hogyha két nem első ránézésre összefüggő dologról kiderül, hogy van köze egymáshoz. Ez általában valamilyen mélyebb igazságnak a megjelenéssel szokott lenni.
De ugyan én megnéztem ezt az önéletrajzot, vagyis állomásokat az önéletrajzában. Azt láttam, hogy ugye egyetem utolsó évében, Cambridge, és akkor ott még kombinatórikával foglalkozott talán.
Igazából azért mentem Cambridge-be, hogy geometriát tanuljak.
Geometriát?
A modern geometria Magyarországon nem nagyon volt jelen, ez most már változik, de akkor én Szegedre jártam egyetemre, ott sem nagyon volt, de talán általában Magyarországon nem annyira volt. De úgy éreztem, hogy én szerettem mindent megtanulni egyetemista koromban a matekból, és azt éreztem, hogy itt egy nagy lyuk a matematika megértésemben, a tudásomban.
Viszont ezt itt nem lehetett pózolni.
Igazából ezért mentem, hogy az egyetemen már igazából minden kurzust elvégeztem, amit el lehetett, úgyhogy az, hogy én az utolsó évben nem vagyok otthon, hanem Cambridge-ben vagyok, az rendben volt a Szegedi Egyetem szempontjából. Ugye tényleg ott geometriát tanultam, de szóval előtte is a kutatásom az inkább kombinatorika volt, vagy véletlen uh-huh. kombinatorika, és utána úgy vissza is kerültem ehhez, de a geometriai szemlélet az valamennyire megmaradt, tehát ez például az egyik kedvenc területem, hogy például, amit az előbb elmondtam, hogy a négyzetrácsnak lehet véletlen színezéseit nézni, és az, hogy milyen struktúrákat látunk, az nagyon függ attól, hogy ez a síkban volt, ez a négyzetrács volt. De lehet másfajta geometriákon is valószínűségszámítást csinálni, például a bolyai féle hiperbolikus síkon, ott is vannak síkrácsok, talán ha valaki látott, az SR-nek vannak olyan grafikái, amik kifejezetten a hiperbolikus síkban rajzolta le uh-huh. őket. Ez egy teljesen másfajta geometria, mint az euklideszi. Inkább olyan úgy kell elképzelni, mondjuk, mint egy végtelen fát. A valószínűségszámítás is érzi a különböző geometriát, és például az, hogy mondjuk tudom, hogy mi a hiperbolikus sík, az nem árt ahhoz, hogy értékelni tudjam, meg egyetlen gondolkozni tudjak valószínűségszámításon.
Jól gondolom én, hogy az ön számára, amikor tanul, akkor fontosak a személyes kapcsolatok? Ezt azért kérdezem, mert ugye azt hallottam, hogy a Berkeley-re is valaki miatt, egy ott tanító tudós miatt ment, és aztán Seattle-be is talán. Aha. Ennek milyen ereje van? Szóval mit jelent az, hogy az ember elmegy valaki miatt tanulni, és mit kap tőle?
Az biztos, hogy nekem nagyon fontos a személyes kapcsolat a matematikában. Uh-huh. Nem tudom, én érzelmileg is gondolok a matematikára.
Tehát, ez mit jelent?
Hát van egyrészt a szépség, tehát amikor megértesz egy struktúrát, hát az szép. Egy rendkívül bonyolult dolog, ami mégis összekapcsolódik egy egyszerű működésé, és ezt meg tudod érteni, az egy számomra egy nagyon szép dolog.
De milyen érzés kapcsolódhat még? Hogyha érzelmekről beszélünk, lehet, mit agresszió lehet?
Hát a dű az mindenképpen, tehát az, hogy valamiről érzem, hogy igaz, de heteken, hónapokon keresztül próbálom megfogni, hogy miért gondolom. Tehát jó, ez nem egy érzés, tehát ezt az intuíciót, hogy szerintem miért igaz, de nem tudom pontosan megfogalmazni, matematikai gondolatokba önteni, hogy miért, és hát ez a munkánk, ugye, hogy ezt megpróbáljuk formalizálni az ilyen intuíciókat, és nem megy, és nem megy, és nem megy. És megpróbálod így, megpróbálod úgy, megint akkor nagy levegőt veszel, és megpróbálod a harmadik módon, és nem áll össze se így, se úgy. Kicsit olyan, mintha bujocskát játszana veled, mindig kiderül, hogy igazából még nem értetted meg, hogy miről szól ő, mint probléma, és azért nem tudod megoldani. Kicsit olyanok, mint élő lények ezek a problémák, akikkel megpróbálsz kommunikálni. És hát, hogyha közösen, ugye ez innen indult fel egy a kérdés, hogy a személyes kapcsolatok, igen. Más ember más dolgot fog érezni, hogy szerinte miért igaz. Ugyanaz az állítás. És nagyon sokszor, ha a két intuíciót összerakjuk, akkor derül ki, hogy mi lenne a matematikai megfogalmazás, amivel tényleg el lehet jutni egy bizonyításhoz. Mert pont ami számomra világosnak tűnik, és más dolgot meg nehézségnek érzek, a másik kutató számára lehet, hogy pont fordítva van, és attól, hogy ő neki az kérdés, attól jövök rá, hogy igazából nekem meg világos volt.
De azt elmondja, hogy ki miatt ment a Berkeley-re?
Berkeley-n doktoráltam, ez 5 év volt. Akkor volt egy döntés, hogy most valószínűségszámítással akarok-e foglalkozni, vagy nem. Tehát több különböző helyen gondolkoztam Amerikában, hogy hova menjek, ahova fölvettek, és hogy hova menjek doktorizni. És részben a valószínűségszámítás miatt azt éreztem, hogy valahogy az engem érdeklő típusú kérdésekből nagyon sok van ezen a területen, és ez most fejlődni fog. És az egész matematika számára fontosabb lesz a valószínűségszámítás, mint eddig volt, és ennek szeretnék a része sem lenni. És hát ez valóban így történt, tehát ez mikor is 2001-ben kezdtem a doktorimat.
Ki volt a témavezető?
Yuval Peres, egy izraeli matematikus Berkeley-ben. És például, hogyha a valószínűségszámítás elismertségét azzal mérjük, hogy van ez a Fields-érem, amit 4 évente oszt a Nemzetközi Matematikai Kongresszus, legfeljebb 4 embernek, és a legelső alkalom, hogy valószínűségszámításért kapott valaki Fields-érmet, az azt hiszem 2006-ban volt. Pont egy olyan dologért, amivel én is dolgozom.
Ami micsoda?
A fázis átmenetek matematikája.
Megütötte a fülem, hogy azt mondta, hogy a valószínűségszámításnak egyre nagyobb jelentősége lett, és akkor most azon gondolkodtam, hogy a matematikában tudományos szempontból lett egyre nagyobb jelentősége, vagy a világ előre mozdulása szempontjából?
Mindkettő igaz. Engem jobban érdekel az, hogy a matematikán belül, és mondjuk ez a 2000-es évekbeli váltás, ez még inkább a matematikán belüli hangsúlyeltolódás volt. Viszonylag fiatal terület a valószínűségszámítás, ellentétben mondjuk a geometriával, ami 2000 évvel ezelőtt kezdődött, és valószínűleg mostanra érett meg annyira, hogy annyira gazdag, tehát az eszköztárában eljutott oda, hogy már más területekhez is tud érdekeset hozzátenni.
Más,
talán ez lehet.
Más matematikai területekhez?
Más matematikai területekhez.
Aha, de is a világban?
Az egyik, ami mostanában történik, a gépi tanulás, mesterség és intelligencia, ez mind valószínűségszámítást használ. De hát ez egy teljesen világos ok, amiatt egyre több helyen tanítanak egyre több valószínűségszámítást. Tényleg nagyon sok dolgot lehet modellezni valószínűségszámítással, tehát a járványterjedést, különböző hálózatok, amiket megpróbálunk megérteni, tehát az emberi agyat, az emberek hálózatát, a társadalmi hálózatokat, vagy biológiai rendszereket, ezeket véletlen gráfokkal modellezzük, a folyamatokat véletlen folyamatokkal modellezzük. Az is talán, hogy a számítógépek fejlődése biztosan nagyon fontos volt. Nekem például nagy könnyebbség, hogy sok matematikussal szemben, hogy én ténylegesen tudok számítógépes szimulációkat csinálni, és ha nem tudom, hogy mi az igazság, akkor megnézem számítógépen, hogy mi történik, és akkor érteni még nem fogom, nem lesz bizonyításom, hogy miért történik az, ami történik, de meg tudom nézni a szimuláción, hogy ténylegesen mi történik. Úgyhogy tudni fogom, hogy mi az a sejtés, igaz-e vagy sem, amit be akarok bizonyítani. Ez sok matematikusnak nincsen, és fogalmuk sincsen, hogy igazából merre kellene menni.
Az ő területén nem lehet számítógépbe szimulálni, azért
igen,
nincsen.
Igen. És persze sokszor a fizikusok, ugye amivel én foglalkozom, ez nagyon sokszor statisztikus fizikai indítatású, ezek a fázis átmenetek. Nagyon sokszor olyan dolgot akarunk megérteni, amit számítógépen már láttak a fizikusok, van valami fajta homályos érvelésük, hogy ennek úgy miért kell igaznak lennie, és a fizikusok úgy érzik, hogy hát akkor ezt ők meg is értették, mert ez mindig így történik, akkor nincs kérdés.
Csak be kéne bizonyítani.
Igen, és nagyon sokszor ez egy valódi új megértést hoz, néha a fizikusok számára is. Minél mélyebben értünk meg valamit, annál több ajtót nyit ki.
Az ajérzékenységről nem beszéltünk még, már pedig az önnevéhez ez fűződik, és fontos lenne tisztázni, hogy mi az aj matematikai értelemben, és hogy nekünk, kívülállóknak, akik nem értünk a matematikához, a gyakorlati életünkben ez a probléma maga, tehát ez az ajérzékenység kérdés, ez hol adódhat?
Körülbelül arról szól a kérdéskör, hogy van valami nagy véletlen rendszerünk, sok különböző mikroszkópikus, véletlen összetevő közös működése az, amit látunk makroszkópikusan, és mondjuk mérni szeretnénk, hogy a rendszer ilyen állapotban van, vagy olyan állapotban. És hát a teljes tudomány és technika világát áthatja az a remény, hogy nem baj, ha nem ismerek mindent pontosan, minden egyes kis alkotó elemről nem kell, hogy pontos információm legyen, hanem ha mondjuk csak körülbelül ismerem őket, akkor is a fontos általam mérni kívánt végeredményt, azt azért mérni fogom tudni. Tehát nem kell minden egyes atomot megkérdeznem, hogy ő hogyan mozog, akkor is meg tudom érteni, hogy erre fúj a szél, vagy arra fúj a szél, milyen időjárás lesz holnap. Ilyen értelemben abban bízunk nagyon sokszor, hogy a méréseink, amit elvégzünk, azok stabilak, zajstabilak. Tehát az, hogyha egy kicsit megváltoztatom a rendszert, vagy nem ismerem pontosan a rendszert, csak kis hibával ismerem, kis véletlen hibával, az nem fogja nagyon megváltoztatni a végeredményét a makroszkópikus mérésemnek. Tehát zajként arra lehet gondolni, hogy a mérésem zajos, vagy nem tudom az összes résztvevőnek nem tudom pontosan az állapotát, vagy egy részüket egyáltalán nem tudom, egy kis részét mondjuk ezeknek az alkotóknak. Tehát az a helyzet, hogy vannak zajérzékeny függvények, tehát ahol nagyon kicsi módosítása, véletlen módosítása az inputnak, a bemenetnek, teljesen kiszámíthatatlanná teszi, hogy mi az output, mi a mérés eredménye. És hát ennek van egy elmélete, hogy mik azok a függvények, amik érzékenyebbek az ajra, és mik azok, amik kevésbé, de például ez az elmélet sokkal jobban működik, hogyha igazából teljesen függetlenek az alkotó elemek, független véletlen dönt. Mondok egy példát, tehát mondjuk a négyzetrácsi színezésnél maradjunk, és akkor rögtön a fázis átmenetet is el tudom mondani, hogy mit jelent.
Szuper.
Tehát ha mondjuk veszük ezt a végtelen négyzetrácsot, és minden csúcsát kiszínezzük feketére vagy fehérre, egymástól függetlenül, véletlenül, valamekkora valószínűséggel feketére, valamekkorával fehérre. Hogyha a feketék sűrűsége nagyon kicsi, tehát hogyha kis valószínűséggel választjuk a feketét, akkor csak kis fekete szigeteink lesznek, tehát hiába végtelen a rács, csak véges kis szigetek. Hogyha a fekete sűrűsége elég nagy, akkor lesz egyetlen nagy fekete óceán, kis fehér tavakkal, azon belül esetleg kis fekete szigetekkel, de lesz egy nagy fekete óceán. És van a kettő között a kritikus sűrűség, ami pontosan elválasztja az a sűrűség, ami elválasztja ezt a két fázist egymástól. És ez egy borzasztó egyszerű fázisátmenetnek tűnik, de igazából nagyon sok minden érdekes dolgot leír. Fázisátmeneteket látunk mindenhol a világban. Tehát az, hogy a víz megfagy, tehát plusz fél foknál még folyékony, mínusz fél foknál pedig kialakul egy nagyon erős rendezettség, gű, jég szerkezet. És úgy tűnik, hogy ezek biztos sokkal bonyolultabb dolgok, mint az előbb, amit elmondtam, a négyzetrács véletlen színezése, de igazából ez egy meglepően jó modell, és ez a modell és ennek változatai nagyon sok ilyen fázis átmenetet leírnak a világban. Az, hogy a pontosan a kritikus ponton mi történik, mindig az a legérdekesebb.
Ilyen fázis átmenet a kristályosodás is, vagy az, hogy a mágnes egy bizonyos hőmérsékleten elveszíti a mágnesességét, ahogy egy korábbi adásban erről már szó esett. Most tartunk egy kis szünetet, azután folytatjuk majd Pete Gáborral, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet elméleti matematikusával a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.